Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ismét felhívást intézek az összes jó szándékú emberhez, legalább a megváltó születése napján tartsanak egy nap békét. A béke napja legyen az egész világon, sürgetett tűzszünetet 14. Leó pápa, aki a Castel Gandolfói pápai rezidencia előtt nyilatkozott újságíróknak. A Szentatya kijelentette, az ünnepek előtti napokban nagy szomorúságot okoz számára, hogy Oroszország látszólag elutasította a karácsonyi tűzszünetet. A pápa legalább egy napra a fegyverek elhallgatását sürgette az ukrajnai harctéren épp úgy, mint a világ más háborús övezeteiben. Elmondta, Gáza egyetlen katolikus temploma, a Szent Család templom plébánosával is beszélt telefonon, aki arról tájékoztatta, igyekeznek megünnepelni a karácsonyt, amíg mindig nagyon bizonytalan helyzetben. Véleményt mondott az Illinois államban nemrég elfogadott törvényről is, amely 2026. szeptemberétől engedélyezi a végső stádiumban lévő betegek asszisztált öngyilkosságát. 14. Leó arra kér mindenkit, gondolkozzon el a karácsonyi ünnepek alkalmával az emberi élet természetéről és értékéről. A békesség, amit Jézus születése hoz Isten és ember között, békét kell hozzon ember és ember között is, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek karácsony alkalmából az MT-nek. Azt kérte mindenkitől, legalább a kis Jézus jászola körül próbáljuk megérteni egymást, legyünk kedvesek egymással. Arról is beszélt, a harmóniáért tenni és imádkozni kell, karácsonykor pedig az a feladatunk, hogy a békét képviseljük a környezetünkben. Nem lehet kizárni, hogy Európa számára 2025 volt az utolsó békeév Orbán Viktor szerint. A miniszterelnökkel a Magyar Nemzetben jelent meg interjú. A látszat szerint az ukrán-orosz háború jelenti az eszkaláció veszélyét, de ez inkább következmény, a valódi ok Nyugat-Európa politikai, gazdasági és társadalmi hanyatlása, fejtette ki a kormányfő. Felidézte, a múlt heti brüsszeli haditanácson azt javasolták, hogy 90 milliárd euró hitelt adjunk Ukrajnának, ami további 2 év háborút finanszírozna, mi ebből kimaradunk. Arról is beszélt, Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, ezért napi 1 millió euróra büntetnek minket. A lengyelek ugyanazt csinálják, mint mi, őket viszont jutalmazzák. Az unió folyamatosan szűkíti a nemzetek szuverenitását, miközben képtelen élni a megszerzett hatáskörökkel. Ez az űrzavar uralkodik ma Brüsszelben, ha nem történik gyors, mélyreható újjászervezés, ami lehetséges lenne, akkor a szétesés elér egy pontot, és onnan már nem lesz visszaút, mondta. Orbán Viktor válaszolt arra a kérdésre, hogy 16 év kormányzásából mire a legbüszkébb. Úgy fogalmazott, ha egy dolgot kellene mondani, ha 2010-ben nem alakítják át Magyarországot, akkor ma 200 000-rel kevesebb gyermek élne itt. Ennyivel több gyerekül ma, karácsonykor a fenyőfák alatt, mi lehetne ennél fontosabb, tette fel a kérdést. A magyaroknak karácsonyra egy egyszerű keresztény tanítással üzente, szeressék fele barátjukat, mint önmagukat. Összesen 20 pontból áll az a béketerv, amelyről már 2 hónapja tárgyal Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország. Az ukrán elnök szentest előtt mind a 20 pontot nyilvánosságra hozta, írta meg az RBC Ukraine hírügynökség. Volodymyr Zelenszky azt is bejelentette, hogy Kijev és Washington már megállapodott mindenben, a tervet pedig eljuttatják az orosz tárgyalóknak. Ez az ukrán kívánságokat tükrözi, de a területi kérdések továbbra is megoldatlanok maradtak. Ide tartozik Ukrajna keletén megszállt területeinek sorsa és a zaporizsiai atomerőmű kezelése. Zelenszky elmondta, a területi kérdés a legbonyolultabb pont, amelyet vezetői szinten vitatna meg. Kompromisszumként az Egyesült Államok felvetette, hogy a Donyeck és Luhansk régiókat szabad gazdasági övezetté alakítsák. Az ukrán elnök szerint ez, valamint demilitarizált zónák létrehozása segíthetne áthidalni a tárgyalások kulcsfontosságú akadályát. Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy bármilyen megállapodásról népszavazáson dönthessen az ukrán nép. Moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján az orosz elnök kijelentette, Oroszország kész lezárni az ukrajnai konfliktust, ha a válság okai megszűnnek. Készek vagyunk haladéktalanul beszüntetni ezeket a harci cselekményeket, ha biztosítják a biztonsági feltételeket Oroszország számára közép és hosszú távon, idézte az MT Vlagyimir Putyint, aki ugyanakkor hangot adott azon véleményének, hogy Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra. A földeket nagy szükség lenne a hóra és a hidegre, de a december őszi borongós enyhe időt hozott, és még fagy is csak mutatóban volt, írta a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Országos átlagban decemberi száraz hónap lesz, 2025-ben csak a márciusi és a novemberi csapadék összeg haladta meg az átlagot, így az éves csapadék is nagyon kevés, 1970-től az első három között lesz a legkisebb esőösszegű évek között. Végül az időjárásról. Északkeleten majd szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet, csapadék nem hullik, a szél fokozatosan veszít erejéből. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 4 és plusz 1 fok között, napközben plusz 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Forczek Krisztina egyetemistával, Szolézi animátorral, az idei Forráspont ifjúsági találkozón elhangzott tanúságtételéről beszélgetünk. Adásunk első felében a fiatalok előtt elhangzott gondolatait hallják. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Domán Vivian.
Sziasztok! Kriszti vagyok, jelenleg 20 éves vagyok, és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem másodéves óvodapedagógus hallgatója vagyok. Tudni kell rólam, hogy én keresztény családban nőttem fel, édesanyám római katolikus, édesapám pedig református, akik megajándékoztak két kisebb testvérrel is, az egyik 15 éves, másik meg 3 napja lett 18 éves. Az életem nagyon megváltozott, mikor 2018-ban, 10 év után másik városba költöztünk. Általános iskolás éveimet itt kellett befejeznem egy állami iskolában. Sajnos nem nagyon tudtam beilleszkedni, mind a vallásom miatt. Egy-két barátot azért sikerült szereznem. Az egyik valahol itt ül a sorok között, másikkal pedig poénból elkezdtünk videókat csinálni, ezeket föltettük a YouTube-ra, viszont ezzel nagyon visszaéltek azok, akik nem igen akartak megismerni, mivel a videók által jobban megismerték, hogy én ki vagyok. Ezekből a videókból később aztán gúnyoló kisfilmeket csináltak, amiket aztán Instára közzétettek. Ezért önvédelemből sikeresen jelentettük az oldalt, és el is távolították ennek hatására. Ezután eltelt 2 év, jött a gimi, új hely, új lehetőségek. Igen ám, de 2020-ban a Covid teljesen tönkretette az új osztálytársakkal való ismerkedést, barátkozást, és hát teljesen egyedül maradtam. Így hát úgy gondoltam, hogy jó ötlet, hogyha elkezdek már párt keresni Instagramon. Volt, hogy én írtam rá emberekre, vagy volt, hogy nagyon sokszor rám is írtak. És hát mindössze csak azért tettem mindezt, hogy a magányomat enyhítsem. Többekkel találkoztam is, de sajnos mindegyik egy kudarc volt számomra. Mindössze azért is, mert azt hajtott, hogy nem akartam egyedül maradni. Könnyű prédája is lettem ezáltal a fiúknak, akik visszaéltek a magánnyal való félelmemmel. Alá is rendeltem magam teljesen emiatt. Mondanom sem kell, hogy nem is a keresztény erkölcs vezérelt ezáltal. 15 éves voltam ekkor, az első offline randevúm egy szexuális bántalmazással ért véget, és ezután még 8 kapcsolatom volt egymás után. Körülbelül e környékén az akkori legjobb barátnőm is magamra hagyott, illetve a sorozatos rövid kapcsolataim is egy idő után kitudódtak, és hát sokan lenéztek emiatt. Elkezdték kétségbe vonni mind a vallásomat, a kereszténységemet, mondván, hogy egy kereszténynek csak tökéletes élete lehet, nem hibázhat, és nem csinálhat semmi olyat, ami esetleg nem isteni. És hát a véleményüket vagy személyesen, vagy legtöbbször inkább messengeren mondták meg a véleményüket rólam. itt már tényleg elegem lett, ezután már az öngyilkos gondolatok is kerülgettek engem, elkezdtem vagdosni magamat, aminek a hegei kicsit még ma is látszódnak. Teljesen értelmetlennek éreztem az életemet, hogy miért vagyok itt, miért engedi meg nekem ezt az Isten, miért hagy engem teljesen egyedül. És ekkor volt az, hogy tényleg én nagyon távolinak éreztem őt, hogy hol lehet ő. Nagyon mondogatták a szüleim, hogy de ő ott van, meg minden, de én nem éreztem. És pont ekkor, mikor teljesen magányban voltam, kiközösítve, elítélve, egyszer csak az éjszaka közepén meghallottam, hogy szólít engem az Isten. Ráébresztett arra, hogy nincs semmi vagy senki, aki miatt érdemes megölnöm magam, vagy véget vetetnem az életemnek, ugyanis még küldetésem van itt a világban. És hát ezek után már teljesen másként tudtam magamra nézni. Óriási segítség volt ekkor számomra az is, hogy 2022-ben megismertem a jelenlegi katolikus közösségeimet. Egyik a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség, avagy a Mente, és a Szalézi Ifjúsági Mozgalom, és azóta is ide tartozom, itt szolgálok, és itt találtam olyan embereket magam körül, akik tudom, hogy nem az elrontott kapcsolataimat nézik, és nem azt a sok hibámat, amit csináltam az életemben, hanem azt nézik, aki most vagyok. És érezhetem rajtuk keresztül az Isten szeretetét. Ekkoriban ismertem meg a házasságtörő asszonynak a történetét is, ami arról szól, hogy volt egy asszony, aki nagyon sokat vétkezett, és meg akarták kövezni. Majd odavitték Jézus elé, hogy ítéletet mondjon felette, de Jézus nem így tett. Jézus azt mondta neki, hogy én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva ne vétkezz. Ő maga mondta, hogy nem ítélkezik felettünk. Belegondolni abba keresztényként, hogy maga a Teremtő Isten mit gondolhat rólam, az egyik legcsodálatosabb dolog, ami történhetett velem akkor. És tényleg bármekkorát hibáztunk az életünk során, és valószínűleg még fogunk is, nincs az a bűn, amiből Isten ne tudna minket kihúzni. És hát tényleg, mint ahogy felsoroltam, hibáztam rengeteget. Olyanokat csináltam, ami nem keresztényhez méltó, vagy kiszolgáltatott voltam, megalázó helyzetben. Még most is hordozom a sebb helyeimet. Vagy azt hiszem, hogy értéktelen vagyok, vagy teljesen reménytelen minden. De aztán rájöttem, hogy Isten nem ilyen. Isten nem büntet meg semmiért. Isten maga mondta azt, hogy mert drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem, és szeretlek. Isten mondta ezeket a szavakat szóról szóra. Rengeteg időbe telt számomra, mire még jobban megismertem önmagamat, illetve rájöttem arra, hogy nem kell senkinek sem megfelelnem az életem során. Tényleg lehet, hogy hibáztam, vagy nem keresztény életet éltem, csak azért, mert nem éreztem a szeretetet, vagy mert magányos voltam, vagy csak akkor leszek boldog, hogyha van valakim, de rájöttem arra, hogy Isten engem önmagamért szeret. És küldött mellém olyan embereket, akik által érezhetem az ő szeretetét, és őt is láthatom rajtuk keresztül. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember a külsőt nézi, Isten azonban a szívet. Azóta újra szabad vagyok. Jelenleg szalézi animátorként fiatalokkal és gyermekekkel foglalkozom, és szeretnék sokaknak reményt adni, ami nem az emberektől, hanem Jézustól ered. Ha szabad egy üzenetet a szívetekre helyeznem, akkor az legyen az előbbi szakasz, Sámuel első könyvéből. Isten nem azt nézi, amit az ember, hanem a szívet. Ha ti is küzdötök kapcsolati problémákkal, vagy esetleg internetes bántalmazással, kirekesztéssel, akkor tudjátok, hogy nem vagytok egyedül. Isten szeret benneteket feltétel nélkül. és küldött mellétek olyan embereket, akiken keresztül megtapasztalhatjátok az ő szeretetét. Itt vannak nagyszerű papok is, akik együttérzően bármikor meghallgatnak benneteket. Van remény. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Forczek Krisztina egyetemistával, szalézi animátorral, a Forráspont ifjúsági találkozón elhangzott tanúságtételéről és a karácsonyi készületről beszélgetünk.
Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Nemrégiben több ezer fiatalnak szóltál, és most lehetőséged van így a női magazinunkban egy kicsit megosztani kulisszatitkokat a hallgatóinkkal is, illetve azt, hogy hogyan is érintett téged maga ez a felkérés. Ugye a Forráspont rendezvényről van szó. Kriszti, mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan érkezett hozzád ez a felkérés, és mi volt ennek az apropója, hogyan készültél, mi volt az a téma, amit szerettél volna odavinni a fiatalok elé.
Még a római ifjúsági zarándoklattal kapcsolatban volt egy interjúnk a Bizonyisten csatornán, és azt Fábri Kornél, a püspök atya csináltuk együtt, és ott voltunk hatan fiatalok, meg ő, és az interjú végén megkérdezett minket, hogy ismerünk-e valakit, akit a adott témával kapcsolatban érte már át valamilyen hasonlót, és akkor nagyon senki se jelentkezett, én meg úgy éreztem a hivatást, hogy nekem erről beszélnem kell. A téma, amit kaptam, az a bullying, így ugye a szóban való bántalmazás, zaklatások. Eleinte egy kicsit ugye nehézkes volt, mert nekem ezzel kapcsolatban kicsit mély volt a múltam, úgy érzem, hogy teljesen kellően sikerült fölkészülnöm. Fábri Kornél püspök atya rengeteget segített a megírásában, illetve a lelkivezetőm is, Kovács Zsolt atya nagyon sokat segített, és volt, hogy néha azért így ugye gyakoroltam, hogy tükör elé állok, és akkor megpróbálom, gyakorlom az előadásmódomat, és egyébként meg egészen kellően el tudtam készíteni, mert azért tényleg azért ez egy nehéz téma, főleg, hogy a múltamban kell kicsit motoszkálni, hogy mik is történtek velem, de úgy ezzel, hogy ezt így tényleg ki tudtam mind írni magamból, mind ki tudtam beszélni magamból, ez egyfajta elengedés is volt számomra.
Éppen ez jutott eszembe, hogy talán ez a beszéd, ezek a gondolatok, ez nem csak másoknak adott, hanem neked is egy ilyen önismereti állomás az életed során, hogy egy picit így átgondoltad, hogy a múltadban mik történtek veled, és hát igazándiból én hallottam, és ott voltam személyesen ezen a ifjúsági programon, és ahogy a fiatalokhoz szóltál, és igazából itt a beszédednek nem is ez volt a lényege, hogy hát, hogy mi is történt veled, vagy hogy kit, hogy ér szóbeli bántalmazás, hanem igazából a jövőre való kitekintésről beszéltél, illetve arról, hogy ezekben a nehéz pillanatokban, hogyha valakit ér bántalmazás, akár fizikailag, akár lelkileg, hova vagy hogyan tud fordulni hívőként? Hogy mesélj egy kicsit erről, hogy mire szeretted volna kifuttatni, mert ugye a nehézségeket mindannyian átéljük, de nem mindegy, hogy hogyan menjünk tovább.
Igen, ugye tanúságtételnek fontos összetevő, hogy nem is az a maga a középpontja, hogy velem mi történt, hanem hogy ebben hogy volt benne jelen az Isten. És hívőként, mikor én tapasztaltam ezeket a bullyingokat, zaklatásokat, meg minden, nekem ezzel kapcsolatban öngyilkos gondolataim voltak, és már úgy véget akartam vetni az életemnek, csak aztán ugye jött egyfajta Isten élmény, és így az ilyen apróbb jelekre nagyon fontos szerintem odafigyelnünk az életünk kapcsán, hogy nincs semmi és senki, ami tényleg, amiért így el kell vetetnem az életemet. Szóval, hogy most lehet, hogy van egy-két ember, aki úgy bánt meg minden, de hogy közben meg ott vannak olyan emberek az életemben, akik meg szeretnek és fontosak számomra. És hogy ha ők most tapasztalnák azt, hogy most akkor véget ért az életem, akkor szerintem nagyon összetörtnének. És én ezt nem akartam sose, hogy ártsak valamilyen szerettemnek. Tényleg hívőként belegondolni abba, hogy az Istennek van velem egy terve, egy hosszú távú terve. Ezt nem érdemes már ott megszakítani, csak azért, mert van, aki látja az én hibáimat, és ezt szereti mondjuk úgy kicsit böktösni. És sokszor már olyanra is gondoltam, ezt még édesapámtól hallottam, hogy van, aki meg csak lehet azért piszkálódik ezzel, mert lehet, hogy ő sincs magával teljesen tisztában. És olyankor meg lehet, hogy segítségre fordulna. Igazából néhányat építő jellegű kritikaként fogtam fel, néhányat meg csak így úgy voltam vele, hogy inkább próbálom elengedni, mert a legtöbbnek nem volt valós alapja. Tényleg inkább odafordultam az én mennyei atyámhoz, aki az ő legjobban ismer, és tudja, mi jó nekem, és tudja, miken mentem keresztül, és próbáltam úgy tényleg a kapcsolatomat elmélyíteni vele, hogy akkor tényleg akkor mi az a terv, amit ő nekem szán, meg akkor tényleg most lehet, hogy nagyon sok rosszért meg minden, de hogy ezek aztán építeni fognak. Jézus is cipelte a keresztjét, és nem volt egy könnyű kis fakereszt, tényleg nagyon súlyos keresztje volt, és aztán a végén meg ugye meg is halt, de ugye a harmadnap föltámadt. És szóval, hogy jó következik majd, szóval, hogy lehet, hogy nehéz volt, de hogy ezután már csak jobb lesz.
Igen, nem a halálé az utolsó szó, ugye a keresztény hitünk szerint, hanem az életé, ahogy te is okay. mondtad a feltámadás kapcsán. Ha a saját életedre tekintünk, túlmutatva már magán ezen a beszéden, amit a fiatalokhoz szóltál, nőként mit tapasztalsz, hogy akár ilyen verbális vagy szavakbeli bántalmazásokban jobban célpontok a nők, mint akár mondjuk a férfiak? Hogyan tud ezzel megbirkózni egy nő, hogyan tudja magát megedzeni annyira, hogy ilyen erős, önismereti úton legyen, vagy hogyan tudunk a Jóistenbe kapaszkodni?
Igen, nőként egy fokkal nagyobb áldozatok vagyunk, mint a férfiak. Ezért is van talán, és ezt szüleimen tapasztalom, hogy a lánygyermekeket jobban fértik, mint a fiúgyermekeket. Van két kisöcsém is, szóval ezt úgy tudom tapasztalni, és hát ez teljes mértékben érthető, mert most, ha egy férfi tényleg nagyon vonzónak talál egy lányt, akkor egyből elkezd fütyülni, meg akkor ilyen eléggé bántalmazó megjegyzéseket tud tenni, és így szerintem fontos, hogy azért erősek maradjunk, és hogy azért kimeljünk, merjünk azért állni magunkért. Szóval, hogy ha mondjuk tényleg egy olyan bántalmazó szó ér minket, akkor szerintem fontos, hogy azért, hogy először inkább gondoljuk végig, hogy mit is mondott, és hogyha tényleg, ha igaz esetleg, akkor elgondolkodni, hogy igen, lehet, hogy ilyen vagyok, de ezen tudok változtatni. Viszont ha meg teljesen irreális az egész, akkor meg el kell engedni. Szóval nagyapám mondott egy ilyesmi szöveget egyszer, mikor még kórházban volt, hogy csak azok véleményére hallgassunk, akik a legjobban ismernek, akik meg nem, azokra nagyon nem muszáj, szóval, hogy... És hát ugye itt jön bele az Isten, hogy ő ismer minket a legjobban, meg ugye a barátaink, a szüleink, és hogy most egy idegen véleményére nem kell feltétlen hallgatni. És ilyenkor nőként előttem van Szűz Máriának is a példája, hogy tényleg legyünk olyan alázatosak, mint ő. Neki is voltak nehéz pillanatai, de aztán ő is kitartott és erős maradt, és mégis ugye gyengéd, mint Isten anya.
És nem mehetünk el amellett sem, hogy hamarosan itt a karácsony, és a Jóisten szeretetének jeléül küldte a fiát, ki emberré lett, és említed itt a Szűz anya példáját is, akár így a nőiség és édesanyaság és a gondoskodás, és az alázat kapcsán, ahogy te is kiemelted. Hogyan tudunk mi is közel kerülni ehhez a jászolhoz az idei évben? Milyen tanácsot adnál hallgatóknak is, akár fiataloknak, akár régebb óta fiataloknak, hogy akár hogyha nehéz is, és mondod, hogy sokan sokféle keresztet cipelünk, de mégis oda tudjunk lépni, és hogy a mi szívünkben is meg tudjon születni Jézus, mert nélküle nem tudjuk ezeket a nehézségeket sem elviselni. Hogyan? Milyen tanácsot adnál így karácsony kapcsán a hallgatóinknak?
Semmiféleképpen nem kell túlzásokba esni szerintem, szóval ha most gondolunk a pásztorokra, nem vittek túl sok ajándékokat, csak magukat vitték, a kis egyszerű emberi lényüket, és szerintem fontos tényleg, hogy merjünk oda menni hozzá, még hogyha nehéz is a kis egyszerű mi voltunkkal, hogy oké, lehet, hogy ő az Isten fia, és hogy milyen hatalmas, és hogy ő szeret minket úgy, ahogy vagyunk, a kis egyszerű emberi lényünkben, ahol néha elesünk, néha vannak olyan dolgaink, amik ugye szintén nem keresztényhez méltók, de hogy Jézus, ő szeret minket úgy, ahogy vagyunk. És nincs olyan, hogy szeretlek, de közben meg valami negatívat mond. Tényleg szerintem csak egyszerű, hogyha egy kicsit így felhagyunk azzal, hogy össze-vissza rohanunk mindenfelé, és akkor most ezt is meg kell venni, ezt is meg kell venni, anyának ezt kell venni, apának ezt kell venni, meg úgy karácsony nagy rohanása ugye hát egy kicsit elveszi a fejünket, mert tényleg mostában mindenki rohan mindenfelé, hanem csak így egy kicsit így megállunk, elcsendesedünk, és úgy tényleg úgymond a jelenben élünk, és úgy próbáljuk tényleg befogadni azt, hogy most igen, most megszületett a kis Jézus, és nem elvárás, hogy most adjunk neki valamit, hanem neki már az is elég, hogy mi itt vagyunk neki.
Csatlakozva hozzád, én is ugyanezt tudnám még mondani, hogy tényleg tudjunk oda térdelni a kis Jézus jászlához azokkal a gondolatokkal, ami akár öröm, akár nehézség, mert ő segít, és ahogy te is mondtad a beszélgetésünk elején, hogy még a legkilátástalanabb, akár öngyilkos gondolatokból is, ő megfogja, megragadja a kezünket, mert ezért jött ide a földre, ezért lett emberré. Köszönöm a gondolataidat.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Néked hódolok, Jézus, dicső király. Jézus,
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Forczek Krisztina egyetemistával, szalézi animátorral, az idei Forráspont ifjúsági találkozón elhangzott tanúságtételéről beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Legyetek a remény zarándokai a mottója az Egri Főegyházmegye nevelési oktatási intézményeinek a 2025-26-os tanévben. Többek között erről, illetve a tehetséges diákok gondozásáról, valamint a nehézséggel küzdő gyermekek integrációjáról is szó lesz műsorunkban. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Rádió mikrofonjánál, Szendrényné Miskolci Mária igazgatónőt a Káligárdonyi Géza Katolikus Iskolából, illetve Weberné Zsák Gabriella tanítónőt, szintén ebből a Gárdonyi Géza Katolikus Iskolából, Kálból. Gabihoz fordulok, elsősek a gyerekek, de korábbi évek tapasztalataira, ha visszagondol, hogy megnyilvánulnak önfelé úgy a diákok, gyerekek, hogy mondjuk hitéleti dolgok, erkölcsi dolgokra kérdeznek rá, tehát ilyen életvezetési kérdésekkel, problémákkal fordulnak-e önökhöz, önhöz?
Ha nem is kérdeznek így rá, de ha látom, és szóba kerül, tehát ha nem, de volt már arra is példa, igen, hogy megkeresett külön, vagy olyan titkokat árult el, amit nem tudott elmondani másnak, vagy nem mondhatott el másnak, mert még anya is azt mondta, hogy nem mondja el senkinek, de nagyon-nagyon jó érzés, igen, hogy megbíznak, vagy megbíztak bennem, és megkérdezik, igen, hogy most mit csináljanak, most hogy döntsenek, vagy mi legyen az irány, amerre haladjanak. Nagyon nyitottak, sok mindenre nyitottak, ugye ezért kell őket hát félteni is, és vigyázni rájuk, hogy nehogy a rosszat gondolják annak, hogy az esetleg jó, de örülök neki, hogy én is látom ez alatt a több mint 10 év alatt, hogy mennyire sokat tudunk rajtuk változtatni, sokat fejlődnek, és sokkal jobban érzékenyíthetőek és érzékenyek is a világra, a szeretet világára, amit ott mi tudunk nekik adni.
Igen, és most a Szent Évben vagyunk, Érsek úr meghirdette erre a tanévre a Legyetek a remény zarándokai mottót. Ez az önök iskolájában, pedagógiai programjában milyen módon jelenik meg?
Októberben voltunk egy zarándoklaton, egy kerékpáros zarándoklaton, mert Nagyút filiaként Kálhoz tartozik, és Szent Vendel tiszteletére van felszentelve a templom, és rögtön zarándoklatra indultunk, csak most kerékpáros zarándoklatra, és hát ebben az volt a külön kuriózum, hogy szülők és gyerekek együtt a pedagógusokkal, és hát a hajnali napfelkeltében kerékpároztunk az első fagyos hajnalon, mert hogy reggel 8 órakor kezdődött a Szent Mise, és nagyon büszke vagyok arra is, hogy már a faluból felnőttek is csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez is, hogy ez is töretlenül hosszú évek óta ez a zarándoklat így megvalósul, és hogy sok gyerek itt nő fel, tehát hogy olyan jó, valójában azt jelenti, hogy jó ez a program, hogy vannak olyan gyerekek, akik eljönnek harmadikba vagy másodikba, amikor először már tud kerékpározni úgy, hogy 5 kilométeren keresztül türetlenül, aztán utána nyolcadikos, sőt még középiskolásként is visszajön, hogy Marika néni, csatlakozhatok-e idén is, és hát persze támogatom a fiatal felnőtteket is, és én nagyon örülök neki, hogyha elkísérnek, és akkor utána részt veszünk a Szentmisén, a nagyúti hívek egy agapéval várnak minket, és egy gyönyörű ünnepi körmeneten is hirdetjük, hogy Krisztushoz tartozunk. Ezekre a gyerekek is nagyon büszkék, hogy ők ezen részt vettek. És akkor tervezünk még a tanév során, volt olyan napközis kolléga, aki a napközis csoportjával zarándokolt el a faluban lévő keresztekhez. És ez is olyan szép feladat szerintem a pedagógusok részéről és a gyerekek által, hogy ilyenekre is nevelni meg, hogy sokat beszélünk hittanórán is arról, hogy mi a különbség a zarándoklat és a kirándulás között, és hogy még a tanév során van több álmom is, amivel így készülök. Először is hát a pedagógusokat is szeretném azért zarándoklatra elvinni, de egy olyan igazi zarándoklatra, ami ugye léleképítő is, és hogy az Istenhez is közelebb szándékozom vinni a kollégákat is. Ennek a szervezése még folyamatban van. Másrészt viszont olyan nagyot álmodtunk a füzesabonyi katolikus iskola igazgatónőjével, hogy Csepellényi György boldoggá avatása alkalmából szeretnénk majd egy katolikus iskolák zarándoklatát szervezni, és Egerfarmosra, ugye Csepellényi György vértanú halálának emlékhelyére, és hát május 24-ére tervezzük ezt, és hát ebben az egész nevelőtestület, illetve a Füzesabonyi Katolikus Iskola nevelőtestülete is részt fog vállalni, hiszen egy szabadtéri szentmisét álmodunk meg, és hogy tényleg igazi zarándoklatként gyalogosan vegyenek részt majd a meghívott vagy a meghívásunkat elfogadó iskoláknak a közösségei.
Szerintem ezekről mi is be fogunk számolni itt a rádióban. Tanári karnál, pedagógus karnál maradva, ahogy említette igazgatónő, tehát tényleg nagyon fontos a közösség, a közösségi szellem, közösségi lelkület, mennyire tudják egymást erősíteni a jóban.
Nincs idő minden nap arra, hogy megbeszéljünk dolgokat, hogy összefussunk, de azért mégiscsak kerítünk arra alkalmat, ha csak pár percet is, hogy hát most egymással, a családjainkkal, vagy tudjuk egymásról, hogy kivel mi történik, mégis egy pár percet szánunk. De emellett az értekezleteink is olyanok, hál' Istennek, hogy azért tudunk egymásról, hogy kicsit összekovácsolódjunk, mindig foglalkozunk a másikkal. De értekezleteken kívül is éppen az idén próbáltuk ki, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit közelebb kerülnénk egymáshoz, és ezért olyan délutánokat szeretnénk szervezni, délutánunkat. Tehát mégiscsak egy pár óra hosszás alkalmat, amikor mégis együtt lehetünk. Volt már egy délutánunk, egy társasjáték délután, amikor tényleg ott volt a nevelőtestület minden tagja, és választhatott, hogy ki mi. Tehát az ő szíve szerint mi a kedves, hogy most éppen kártyázni szeretett volna, vagy pedig zenét hallgatva, tehát ilyen zenei társasjáték, vagy egyéb társasjátékot, de az egyik kolléganőnk egy Kahoot rejtvénnyel készült rögtön az elejére, a régi kirándulásokat felemlegetve és eszünkbe juttatva. Szóval próbálkozunk, mert nekünk is szükségünk van arra, hiszen tudjuk, hogy akkor tudunk adni mi is, hogyha mi rendben vagyunk, és azért magunkkal is foglalkoznunk kell. Ezért van az, hogy magunkat is kell építeni, és egy kicsit ezek a délutánok talán segítenek abban, hogy fejlődjünk mi is.
Igen, és még a kis diákoknál maradva, az elsősöknél, említették nagyon sokszor ugye a szeretetet, a törődést, az odafigyelést. Most, hogyha egy kicsit a tanításra rátérünk, hogy például az olvasást jelenleg milyen módszerrel tanítják?
A tankönyvcsalád, maga Igen. ez a betűbarangolós tankönyvcsalád, ebből dolgozunk, ebből tanítjuk őket. Hát minden van benne vegyesen igazából, ez most egy ilyen, pont most kezdjük az összeolvasást, hát a kis szótagok, a szótagok összeolvasását próbáltuk már a héten, több-kevesebb sikerrel, de majd idővel jobb lesz. Nagyon vegyes maga a tankönyv. Mindenféléből, ami eddig megjelent tankönyvcsalád, vagy pedig ilyen oktatási segédanyagok, próbál mindenből egy kicsit így belerakni. Használjuk, amennyire csak tudjuk, és akkor utána pedig hozzátesszük, amit mi szeretnénk.
De itt gondolom az elsősöknél főleg a türelem az nagyon sokat számít.
Hát igen. Igen, mindenféle téren, tehát minden képességnél a türelem. Nagyon nehezen indult a kezük, tehát az írás. Mégis most már így 2 hónap után gyönyörű írásokkal találkozok éppen ma is, ahogy néztem. Nagyon-nagyon sokat fejlődnek. Kis szülőértekezletet tartottam pont a héten, hogy az elmúlt 2 hónapot, vagy az előkészítő időszakot lezárjuk, és akkor, hogy felhívjam a figyelmét is a szülőknek, hogy most egy másik időszak kezdődik már, és még nagyobb szükség van arra, hogy aki teheti otthon, gyakoroljon velük, ugye hát az olvasás. A betűk összeolvasása, és utána ugye a szavak, a rövid szavak, szótagok, és több anyuka is odajött, és azt mondta, hogy olyan pozitívan csalódtam. Nem tudtam, hogy miben, miért, és hogy hát, hogy mert hogy az ő gyereke milyen szépen ír. Ő azt el nem tudta képzelni, hogy ez így lesz 2 hónap után, hogy ilyen szépen ír, és tényleg csodálatos írásaik vannak.
Műsorunkban a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolát mutatjuk be. Weberné Zsák Gabriella, az iskola tanítónője, évtizedek óta hűséges, elkötelezett szolgálója a gyermekek nevelésének, tanításának.
munkáját az alaposság, az igényesség, a magas szakmai színvonal, a gyermekszeretet, a következetesség, a segíteni akarás és az elhivatottság jellemzi. Hitéből erőt merítve vezeti tanítványait. Így segíti őket abban, hogy egyre közelebb kerüljenek a gondviselő Istenhez. Hangzott el a Szent Gellért díj átadásán a laudációban. Szendréné Miskolci Mária igazgatónővel és Weberné Zsák Gabriella Szent Gellért díjas tanítónővel beszélgetünk.
Iskola vezetőként, Mária, hogyha így visszatekint egy-egy évfolyamra, tehát akik már így elballagtak, mi az, amire ön úgymond büszke, örömmel tölti el?
Nagy büszkeséggel tölt el minden olyan hír, amikor sikeres középiskolai végzettségről van tudomásom. Számomra öröm az is, hogyha a volt diákjaink közül szakmát el tudtak végezni gyerekek, és kitartottak, és minden családi nehézség ellenére is képesek voltak arra, hogy leérettségizzenek, vagy egy szakmát elvégezzenek. Hát arra, azokra a tanulóinkra is nagyon büszke vagyok, akik azóta már egyetemre járnak, illetve egyetemet végeztek, és hogy nagyon boldoggá tesz az is, hogy olyan hátrányos helyzetű gyerekeket sikerült beiskoláznunk, és itt az Arany János Tehetséggondozó programot szeretném kiemelni, itt a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba több tanulunk is, akinek nyilván a családi hátterét tekintve nem lett volna arra lehetősége, hogy középiskolába járjon, de ezáltal a program által sikeresen leérettségiztek, és azóta tényleg bárhol megállják a helyüket a munkavilágában. És annak is nagyon örülök, amikor egy kórházban összefutok egy régi diákunkkal, vagy éppen a valamelyik áruházban ők szolgálnak ki minket, és nagyon örülök neki, hogy annak idején hittünk bennük, mi pedagógusok, és a szülők pedig támogatták őket abban, hogy a tanulás érték. Mert sajnos azt is meg kell mondani, hogy nagyon sok hátrányos helyzetű családban, amikor a kenyérről van szó, hogy az a legfontosabb, hogy enni tudjanak a gyerekek, sokszor azt gondolja a szülő, hogy az a legegyszerűbb, hogyha 8. után azonnal elmegy dolgozni. De ugye papír nélkül, iskolai végzettség nélkül a mai világban egyre nehezebb munkát kapni úgy, hogy csak 8 általános végzettsége van a fiatalnak. És sajnos még mindig nincs értéke ezekben a családokban a tanulásnak. Valahogy úgy látom, hogy nem tekintik eléggé fontosnak azt, hogy egy gyereknek érettségie legyen, vagy szakmája legyen, holott az élet is bizonyítja számukra, hogy amikor el kellene helyezkedni, mindenhol visszautasítják őket, hiszen 8 osztálya van meg csak, vagy éppen az sincs. És ez nagy nehézség a számukra.
Főleg helyi gyermekek járnak önökhöz?
Igen, igen. Általában a Káli nagyközségben élő családok iskolázzák be hozzánk a gyermekeiket. A Tarna mentén, ugye Tenken, Füzesabonyban, Kálban, Jász, Apátiban, Hevesen katolikus iskolák vannak. Így ez nem tudott megvalósulni, hogy így a környék katolikus családjait hívjuk meg, és őket várjuk az iskolánkba, hanem azt a érsekatyának is, és nekünk is nyilván az a gondolatunk és az a szándékunk, hogy aki onnan a faluból, illetve a környékről szeretne hozzánk jönni, azokat nagy szeretettel várjuk, és akik el tudják fogadni az egyházi iskolának a házi rendjében foglaltakat, és ugye a katolikus egyháznak a tanítását. Én ezt látom nagy feladatunknak, nekünk pedagógusoknak, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek a nevelését ne érezzük degradálónak, hanem lássuk meg azt a fajta küldetést, ami arra vonatkozik, hogy ahogyan az 1920-as években Klebersberg Kunó meglátta azt, hogy a paraszti társadalom lesz majd egy idő múlva az értelmiségi rétege az országnak, és meg kell tanítani őket is írni, olvasni. Én nekem nagyon tetszett Kuminec Géza professzornak az az előadás, amikor felhívta arra a mi figyelmünket, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek oktatása, nevelése kulcsfontosságú a mai pedagógusok számára, hiszen őket is érzékenyíteni kell, őket is nevelni kell, és őket is a társadalomnak az értékes tagjaivá kell nevelnünk, ami nekünk pedagógusoknak a küldetésünk és a hivatásunk, hogy majd egyszer ők is, még hogyha a család nem látja még az összefüggést, de nekünk az a feladatunk, hogy a gyerekeket neveljük, és nyilván majd így fog a munkavilágába majd tevékenyen tagja lenni ennek a mai társadalomnak.
És ugye fontos az egy-egy osztályban, úgy gondolom, akár osztályfőnökként, tanítóként, hogy az egymás iránti elfogadást is úgymond beleneveljük, beleszeressük a gyerekekbe. Gyakorlatban ez milyen módon nyilvánul meg? Nyilván most még itt 2 hónap után lehet, hogy annyira nem jön ki.
Nagyon elfogadóak egymással, hiszen igen? Már óvodában találkoznak, mindegy, hogy milyen helyzetből, milyen családi körülmények közül jönnek, már ott. És a gyerekek között még nincs ez a nagy ellenállás, vagy ez a nagyon egymás ellen való viselkedés. Ők elfogadják, gyerek-gyerek, ők elfogadják egymást, és csak ezt kell megtartanunk. Igazából erre kell vigyáznunk, és ezt kell óvnunk, hogy maradjanak meg ilyen elfogadónak. És hogyha ez úgy sikerül egész sokáig, akkor utána már nincsenek ebből olyan nagy konfliktusok. Persze lehet, mert mindig történik valami, mikor már jön a kiskamaszkor, akkor azért csak találnak ki olyanokat, ami, de hogy minél tovább megmaradjon, és ha ezt erősítjük bennük, ezt az elfogadást, akkor remélhetőleg, hogy felnőttként is elfogadóbbak és érzékenyebbek lesznek a másságra. Most legyen az bármilyen más.
Én is ezt látom, hogy ezek a gyerekek, a hátrányos helyzetű gyerekek, vagy ezek a falusi gyerekek, óriási szívük van. Ezek a gyerekek tudják, mi az a szenvedés. Tudják, mi az, hogy megosztani valamit mással, hogy nem csak az enyém. Ők, hogyha el se tudja képzelni, de van ilyen, hogy jön az uzsonna, vagy a 10 órai, és akkor szétosztja a tanítónéni, vagy akár én, mint intézményvezető azt a 10 órait, és megkérdezi, hogy van-e magának tanárnéni. Mert akkor odaadom. Tehát, hogy ez szinte hihetetlen, hogy mennyire szociálisan érzékenyek ezek a gyerekek a másik iránt, vagy az, hogy őnek is jusson. Tehát, hogy én azt látom itt a városban, meg a jól szituált családokban, hogy itt már minden az egóról szól, és saját magáról. És ezek a gyerekek, mivel 7-8 gyerekes családban nőnek fel, talán jobban tudja azt, hogyha egy tábla csoki van, azt is szét lehet osztani, és akár még, ha a tanárnéni cipel 2 szatyrot, akkor nem odéblököm a folyosón, hanem azt mondja nekem, hogy adja ide tanárnéni, majd én segítek. És ezt semmiféle ellenértékelés nélkül teszi meg, ő neki ez benne van az életébe, hiszen ezek a gyerekek végeznek házi munkát, ezek a gyerekek otthon kint kertet művelnek, ezek a gyerekek munkához vannak szoktatva, és én ennek is nagyon sok pozitív hozadékát látom, mert az iskolában is sokkal jobban a sajátjának érzi, és ott bizony a seprűt is a kezébe veszi, hogyha technika óra után ott maradtak a papírfecnik a földön, akkor nem derogál neki összesöpörni maga után, vagy kidobni a szemetet, vagy ha rászólok, hogy légy szíves, vedd már fel azt a papírzsebkendőt az udvaron, valaki elejtette, akkor nem fogja azt mondani, hogy nem én voltam, hanem felveszi és kidobja. És szerintem ennek is óriási nevelő ereje van, hogy így vannak nevelve egészen kiskoruktól fogva.
Végül, Gavi, újra önhöz fordulok, hogy mit jelent ön számára most ez az elismerés, hogy a Szent Gellér díj ezüst fokozatában részesült?
Hát ez a jó irányt. Mint ahogy mondtam, tényleg több mint 25 éve vagyok így a gyerekek között és a pályán, és szívem, lelkem odaadom nekik, és ők ezt tudják, érzik. És ez egy megerősítés számomra, hogy így tovább. Ami még előttem áll, azt így tovább.
Azt nem mondtuk el, hogy Gabi a hitéleti munkaközösség vezetője is az iskolában, és nagyon nagy motorja annak, hogy ez a, ami a, az intézmény vezetőnek, meg nyilván így a magának, a katolikus iskolának a küldetése, azt a mindennapokban megvalósítsa, és ugye egy nagyon jól kidolgozott munkatervel és egy csapattal a háta mögött ő töretlenül azon dolgozik, hogy ez valóban a hétköznapokban is megvalósuljon, és hát most is kitaláltak egy rendkívül jó programot itt Szent Erzsébet ünnepe kapcsán, hogy meghirdettek a gyerekek között, de talán majd ő elmondja, hogy mi ez.
Szóval a gyerekek között igen, egy ilyen cserebere vásárt hirdettünk. Hát a már otthon nem használt, és lehet ez bármilyenféle még jó állapotú játékot, plüss állatokat, könyveket, bármit behozni, amiért cserébe én rózsát adok nekik, és akkor jövő héten csütörtökön tartjuk a vásárt, amikor ugyanezeket kipakolva rózsákért vásárolhatnak, hát mást, mint amit behoztak, vagy éppen ma beszéltük meg egy kislánnyal, hogyha mégsem gondolta, komolyan visszavásárolhatja. Úgyhogy ez a jótékony, igen, ez is benne van a mindennapjainkban, és tényleg próbálok minél több olyan programot, meg hát az egész munkaközösség úgy csinálni, hogy egy kicsit minél jobban neveljük, érzékenyítsük őket.
Tehát úgymond gyakorlatiassá tenni.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm önöknek a beszélgetést, és kívánok nagyon sok tehetséges, Isten kegyelmével megáldott sok kis diákot önöknek erre a tanévre is, és kérem azt is ezúttal, hogy majd szóljatok, hogyha bármilyen programról szeretnétek, hogy beszámoljunk. Köszönöm szépen!
Szendreiné Miskolci Máriával, a Káligárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola igazgatónőjével és Weberné Zsák Gabriella Szent Gellért díjas tanítónőjével beszélgettünk.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infókukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.